A Vojtina Báb Színház munkatársai szélesre tárva a szemhatárt az elmúlt 5 év báb előadásait szokatlan szemszögből idézték meg kiállító termükben. Az alkotók több szempontból rögzített képek más-más kivágatában mutatják meg az előadások hangulatát, báb figurák, ezek megálmodott tervrajzai, a bábúj és mozgatójának fotói, képzeletgazdag gyermekrajzok, a nézői tekintetet megörökítő pillanatképek várják a látogatókat a labirintusszerűen kialakított térben. A kiállítás rendezőjével, Láposi Terkával beszélgetünk mindenről.
Tavaly ugyanilyen szisztémára a Benne lenni kiállítás foglalt össze egy bizonyos anyagot. Most ez a nézőpontok, ez milyen szempontból foglalja össze ezt a bábos anyagot?
Azért nagyon jó a kérdés, hogy mondod, hogy szempont, mert annyira izgalmas, hogy a színházi emlékezet tulajdonképpen hol kezdődik. Tehát már is ugorhatnék egy nagyot, mert az emlékezet hol kezdődik, vagy egyáltalán kezdődik-e és végződik-e. És úgy gondoljuk, hogy egy ilyen nagymúltú bábszínház is, mint a miénk, jó, ha minden évad vége felé egy reflektív kiállítást is csinál. És mire reflektál? Tavaly az alkotásnak a folyamatára, amikor gyermekeknek adtuk át a teret 2 hétig a Benne lenni kiállítás kapcsán, és benne alkothattak, rajzolhattak, fonalakból pókhálókat csináltak, tehát építettek, és minden nap valamilyen újabb és újabb jel alakult egy másik jel mellé. Tehát hogyan tud szervesedni, szervülni egy vizuális jel úgy, hogy egyébként nem tudom, hogy az előttem lévő ki volt, aki mellé most odaépülök. És amikor ezt figyeltük, akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy a gyermekek munkáiból, alkotásaiból csináljunk egy újabb kiállítást. Tehát az reflektált egy alkotási folyamatra. Annak az volt a címe, hogy áttűnések. És az idei pedig önmagunkra való reflektálás, a színházra, a Vojtina, konkrétan a Vojtina Bábszínház előadásaira, miket állítunk színpadra. Volt a kérdésünk, hogyan lehet ezt az emlékezetet rövid távon vissza-vissza idézni, hogy nem báb történeti kiállításra törekszünk, mert nem az a célunk, tehát az úgy gondolom, hogy nem lehet most még cél, de az egyáltalán akkor mire tud reflektálni egy évad? És akkor elkezdtük összegondolni. Kártig Zsuska, illetve Surányi Gergő kollégámmal képíró csapatban vagyunk így hárman, hogy tulajdonképpen egy előadásnak mik azok a látványelemei, amelyeket, ha kiszakítok a folyamatból, mert ide nem színházi előadást építek föl, hanem az annak az alkalmazott műfaji elemeit, akkor miket tudunk megmutatni a nézőknek, akik újból nézői az előadásainknak. Tehát ugyanaz a közönség nézi, aki megnézte az előadásainkat is, és akkor ez egy rövid távú visszatekintés kell legyen, 3 vagy 5 év. Tehát mi az, ami rövid távon emlékezetünkbe vésődik? Ez nem lehet több a gyermek életében olyan nagyon 5 évnél, mert akkor az már a múlthoz tartozik, az ő emlékezetében. Tehát 5 évet próbáltunk áttekinteni, itt most 5 évről szól a kiállítás, 26 előadás, megmutatkozik a fotókban, az előadásképek, fotói, a tervek, a plakát, az mind alkalmazott műfaja a színháznak, ami rögzíti a színházi előadás folyamatát, és maga a báb, maga az az anyagi matéria, ami fantasztikusan fontos, mert enélkül nem báb színház a báb színház, és kiegészítettük még egy számunkra nagyon fontos szeretet elemmel, a gyermekrajzokkal. Hisz szinte minden előadásunkhoz hirdetünk gyermekpályázatot, rajzpályázatot, ami vagy előtte felkészít minket alkotókat, mondjuk egy virágot lépő lány esetében, hogy hogy nézhet ki egy olyan virágot lépő lány, aki már szinte tündéri, vagy hogy nézhet ki az előszoba szekrény boszorkányában az a boszorkány, aki akár elbújhat otthon a szekrényemben, az ágyam alatt, a jók ördögénél, hogyan nézhet ki napjaink kicsi ördöge, akitől is szeretnénk megszabadulni. Tehát nagyon-nagyon sok szép gyerekrajzot őrzünk, és ezek is egy ilyen reflektív módon beépültek a kiállításunkba.
Ez egy érdekes felvetés volt, hogy ugye mire emlékszik a gyerek, milyen távlatokban emlékezhet vissza, és hogy a bábok mennyire csalnak elő belőlük emlékeket ilyen távlatokban. Ezt hogyan tapasztalták, hiszen már megnyílt ez a kiállítás?
Nagyon izgalmas az, amikor a gyermek szemből találkozik a bábbal. Úgy szemből, hogy nincs színpadon, a báb, nincs tőle messze, hanem teljesen horizont az ő nézőpontjából a látó mezejébe van, szemszöge teljesen befogadja, sőt, le kell néha mondjuk a kisiskolásnak már guggolnia némelyik bábhoz, hogy meg tudja nézni, tapintani, és ez azért nagyon fontos, mert rá tud érezni, hogy ezek hihetetlen mód varázslatos úton megelevenedő a színpadon, ez a báb, ugyanakkor itt pedig egy tökéletes anyagiságában összeépített baba, szobor, képzőművészeti alkotás, amit meg lehet fogni, amiben nincs élet, hanem mozgatom. Tehát az emlékezete által ő fel tudja idézni a színházat, az előadást, viszont itt megjelennek azok a kis entitások, amelyek figurákat, szerepeket, karaktereket élőben mutatott meg neki a színpadon. Tehát itt még, én úgy gondolom, hogy a mágiája, amikor elénk kerül az anyagi báb, az anyagában összeépített tökéletes kesztyűs, vagy marionett, vagy bunrakú, akkor válik igazán olyan hatással a gyerekre, hogy aha, ez ott abban az volt, ez az volt, és úgy válogattuk össze, hogy ráadásul az előadásainkból törekedtünk a főhősökre. Tehát a főszereplők, a hősök kerültek ide, azok, akik köré épült az az előadás.
Számít itt a méret? Mert ugye olyan különböző méretű bábok vannak itt.
Ez nagyon jó kérdés. Ez bábesztétika egyből. Hát hogy ne számítana? Minden attól függ, hogy abban az előadás koherenciában, amit a rendező, a tervező, a dramaturg, az író, a zeneszerző megálmodott, abban mennyire kell a bábnak, kicsinek, nagynak, torznak, sűrítettnek lennie, mennyire lehet elvont, mennyire lehet stilizált, és nagyon-nagyon számít a méret, mert egy kesztyűs báb nem lehet óriási, mert a kezemre húzom. De már egy bunrakonál elgondolkodhatunk, hogy az arányaiban mekkora legyen, hogy emberléptékű, vagy még annál is nagyobb, meg tudom-e tartani, és akkor azonnal meghatározza, hogy milyen szerkezete van a bábnak, hogy a színész ne súlyzózzon a színpadon, hanem egy nagyon könnyű szerkezetű óriás bábot fogjon hátulról a gerincénél. Tehát nagyon számít az arány, a méret, a sűrítettség, a forma, a szín, az anyagnak a miensége, a tömörsége, a faktúrája. Ezek mind-mind a báb tárgynak, a bábúnak a meghatározó elemei.
Említettük itt a gyermekrajzokat. Ez egy nagyon különleges momentum a kiállításnak. Ezeken a gyermekrajzokon hogyan, milyen valósághűen, vagy milyen nézőpontból köszönnek vissza ezek a bábok, vagy a mesék?
Azért nagyon-nagyon örülök ennek a kérdésnek is, illetve az, hogy fantasztikusak tényleg a gyermekmunkák. Nem ezek, amik kint vannak, mert ezek nagyszerűek. De minden gyermeknek a rajza, a vizuális nyelve nagyszerű. Miért? Mert pontosan a gyermeki világnak, világképnek a kivetülése, a belső meséjének, fantáziájának a kivetülése bizonyítja számunkra, felnőtteknek, kutatóknak, művészetpszichológusoknak és színházi alkotó embereknek, hogy a belső világunkban megteremtett irracionalitás az a színpadon, a bábszínpadon kell megtörténjen. Miért? Mert a bábszínház nem lehet realisztikus. A bábszínháznak nem feladata a naturalista világ másolata. Nem az a jó bábszínház, nagyon sok pedagógussal vitatkozom, amelyik kisrealista módon a róka az róka, tehát ugyanúgy ábrázolja a látható világot a bábszínház, ahogy látom. Nem. A bábszínháznak pontosan a szimbolizmus, a metaforikus látás, az asszociációk, az absztrakció a lényege, hogy megtanuljuk, amit a gyerek tud. Felnőttként megtanuljuk, a gyermek csak alkalmazza ezt a világkép élményét a bábszínházat nézve. Tehát azt tanuljuk meg, hogy tulajdonképpen a világunk hihetetlen módon egyéni, és mégis egyetemes, sűrített pici jelek. Ha megnézzük bármelyik gyerek rajzot itt egy-egy előadás kapcsán, hát nem csak a karakterről mesél, nem csak egy ördögöt rajzol oda vagy fest oda, hanem annak a terét. És ezek általában kétdimenziósok, és mégis azt érzi a felnőtt, ha megnézi, felnőttként, telekonvenciókkal, akadémista, vizuális, kommunikációs nyelvvel, hogy ez egy kétdimenziós sík ábrázolás, és érez mélységet, érez teret, érez, mit érez mögötte. Nánai tanár úr mondaná, hatalmas színi kritikus, hogy a szöveg mögötti tartalmat keresd a színházban és a bábszínházban. Na most itt a kétdimenziós kép mögötti világot keresd, már meg fogod találni. Mert a gyerekben ez ott van, ezt Jung úgy hívja, hogy kollektív tudattalannak egy vizuális nyelve, egy hihetetlen ősi motívumkincs van a testünkben, az agyunkban. Tehát a gyermekrajz nem csak, hogy kiegészíti, hanem felfényesíti a kiállításunkat.
És az előadóknak, a művészeknek, a bábkészítőknek mit mutatnak meg, vagy mit mutathatnak meg ezek a rajzok? Mennyiben lehetnek mondjuk gondolatébresztőek, vagy a későbbi munkájukat esetleg mennyire befolyásolhatják azok, amiket mondjuk észrevételként tapasztalnak egy-egy ilyen gyermekrajzon, mert hiszen ebben benne van egyfajta vélemény és észrevétel is a gyerek részéről láthatatlan módon.
Annyira fontos az, hogy a szabadság. Az individuum szabadsága, hogy mindegyikünknek a belső világa, a belső képei, a fantáziája határtalan és végtelen szépséget és szabadságot tár föl arról, hogy tulajdonképpen a világunk nem abból áll, ami látható, az egy szelete, hanem a másik, ami láthatatlan, és a kettő együtt létezik, és a gyerek oly módon bátorítja, úgy gondolom, a felnőtt alkotó vizuális csapatunkat is, meg a bátkészítőket is, mert nem kell megijedni attól, ha valami egy kicsit torzabbnak tűnik, mint ahogy az emberi arányok diktálta volna, vagy ahogy a perspektíva elvárná. Nem, mert ha megnézem bármelyik gyermekmunkát, az egyenes nem egyenes, mint vonal, mert megbicsaklik, de a megbicsaklik klik az azért, mert nem tudna ceruzát fogni. Nem, szóba se jöhet ilyen. Ott lehet, hogy egy olyan érzelmi hullám, energia áramlat, egy olyan új gondolati forma indul el benne, miközben rajzol, és belül beszél, és belül látja a filmet, amit rajzol kifele, hogy ott megszakad egy levegővételnél egy vonal. Ennek a szabadságát kell tudni a bábszínháznak, úgy gondolom, interpretálni, vagy adaptálni. Tehát a gyermekmunkák határtalan, végtelen szabadsága az, amit úgy gondolom, hogy őriznünk kell.
A beszélgetésünk második részében azt szeretném kérni, hogy sétáljunk végig ezen a kiállításon. Nem tudom, hol kezdjük.
Akár itt középen, most középen állunk, viszonylag szembe a labirintussal, mert egy olyan labirintusra törekedtünk két alkotótársammal, Zsuskával és Gergővel, amiben nem lehet nagy dinamikai mozgásokkal. Bejövök, szétnézek, mindent láttam, és kimegyek. Nem, itt meg kell állni. Egy-egy előadásnak egy-egy, úgy is mondhatnám, kis paneljét építettük föl, amiben ott van a bábszínész a tárgyal, a bábúval, hisz ketten egyé válva hozzák létre a karaktert. Tehát az előadásokból megidézett fotóknál arra törekedtünk, hogy mindig a bábszínész és a bábjának a viszonyát, kapcsolatát tárja föl a fotó. Tehát nem nagy szenikai színpadképekre vágytunk, hogy az egész színpadon lássam, hogy mi történik. Nem, itt intim, csodaszép kikacsintások. A kikacsintás, ez a bábú és a színész közötti öröm, cinkosság, hogy válnak egyé, hogy válik a báb úgy megelebenített tárgyá, hogy a fotó is rögzíti, mert képes rögzíteni a fotó, hisz azért fotóművészet. Tehát minden egyes előadáshoz a fotók kapcsolódnak, és a kis December király van pont középen, de nem azért, mert ez egy ilyen nagyon kiemelt, mert úgy gondolom súlypontozni nem lehet, ez egyéni ízlés lenne, tehát nem erre törekedtünk kurátortársaimmal, hanem az, hogy itt a kis December királynak a minősége, a bábnak a szépsége, hogy 5 darabba épül föl egy előadáson belül, és nem egyszerre látja a gyermek az 5-öt, hanem ennek a kisebb-kisebb-kisebb létét, hogy mire vége van az előadásnak, kis December király nem látható, mert az ő világában ugye a törvény az, hogy megszületünk nagyként, és mire már mindent tudunk, és a bölcsesség sűrűsödik bennünk, eltűnünk, hát gyönyörűséges. És az, hogy ez 5 bábtárgyban lehet megjeleníteni egy előadásban, ez a színésznek is, a Hajdú Péter volt, aki életre keltette, és nagyon nagy szeretetteljes játéka volt, illetve az a filozófia, ami mindenki felnőttként, gyermekként megélhetett az előadásban, ez nagyon izgalmas, és minden egyes előadásnál majd a kis panelek, ami egy labirintust ad majd, egy-egy ablakkeret, egy kék keret jelenik meg, kék horizont. Tehát ezek is nagyon fontosak, mint installációs bázisok a kiállításnál. A kék egy olyan transzcendens szín a szín elméletben és a pszichológiában, ami az éggel, a láthatatlan világgal tart kapcsolatot, hisz az ég is kék, a víz is kék, és akkor a levegőnek is van ez színe. Mitől kék? Tehát arra gondoltunk a kiállítás építő társaimmal, hogy akkor legyen a kék, ami összefogja, és a fehér, ezt a sok szín. szerint. Tehát a kis december király pedig pont ezért van középen, mert a királysága arról szól, hogy mire megöregszem, láthatatlan leszek.
Most hagyj választok én egyet. Választhatok? Én a sót választom azért, mert ebben nem voltak konkrétan bábok, ebben tárgyak voltak, és színészek a saját testükkel játszottak. Mégis kikerültek ide ezek a tárgyak, amik egyszerű lábosok, egy kis műétel, ugye? Miért volt ez fontos, hogy akkor ezek ide kikerüljenek, hiszen ebben, mint az előbb is említettem, nem voltak igazán bábok.
Két szempont, amiért kikerül, mert nagyon-nagyon szeretjük ezt az előadásunkat is, az 5 évnek egy nagyon szép korszaka, és nem azért, mert nem voltak benne bábok, hanem azért, mert azok a tárgyak, amiket említettél, azok bábosan, bábos problémával használt, bábesztétikai világot teremtettek a színpadon, hogy lehet úgy edényekkel, tálcákkal, műételekkel előadni, megformálni egy történetet, hogy egyébként az egész ívét ezeknek a jelenléte határozza meg. Tehát a lélektani folyamatok, ahogy főznek ebben az edényben a szakácsok, ahogy a só, hisz a sómese arról szól, hogy hiány nyom van-e a sóból, vagy sok van, vagy egyáltalán becsülöm-e, tisztelem-e, és ebben hogyan teremtődnek meg az emberi érzelmek, kapcsolatok, viszonyok. Tehát itt nem a bábtalanság, annak a hiánya, ami fontos és ezért került ki, hanem egy olyan szemlélet, amiben a tárgyak is válhatnak bábossá egy színházi jelenetben, vagy egy történetben, és nagyon szeretjük a játékot. Pontosan azért, mert hihetetlen izgalmas, szép színházi képek teremtődtek meg benne.
Itt, hogyha most az 5 éves időintervallum, tehát 5 éves távlatot nézzük, akkor melyik a legrégebbi mese?
2014-es, de most meg nem mondom, hogy 2014. Hát például a só is akkor kezdődött egyébként, ugye, hogy mennyire a tudatunkban marad, igen, hogy 2014, igen. Akkor talán az Ősztestvérek még egy olyan, ami 2014-es, és meg nem tudom mondani, végig kellene nézni, mert nem lineárisan raktuk ki, hanem próbáltuk egymás mellé diskurzusba, párbeszédbe tenni az előadásokat, pontosan a báb technikák és az egymásra való tekintések miatt, hogy ki mit lát, már nem a nézőként, hanem a bába bábot, de nem tudom most hirtelen, nem hogy hol van a 2014-es. Nek még egy egysége.
Mi az, ami talán nagyon meghatja a gyerekeket, vagy nagyon nagy érdeklődést vált ki a gyerekekből, vagy mondjuk azt az ingert, hogy mindenképpen ezt a bábot meg kell, hogy érintse, meg kell, hogy simogassa?
Hú, de jó kérdés, ezt nem tudnám megmondani, mert ez mindegyik gyereknél szerintem más és más. Lesz, aki a kis december királyt szeretné fogdosni, lesz, aki a marionettrókát, mert szőrös, mert puha, meg annak a kis plüss állatnak a minőségét szeretetét idézheti meg benne. Lesz olyan gyerek szerintem, aki pontosan a műanyag nagy labdán és hullahopkarikán a Szóló Szőlő című mesénknek a tárgykészletét szeretné megérinteni, mert mit keres egy bábszínházban az a műanyagjáték, aminek is otthonként, akár a homokozójában is van, vagy tornateremben, és hiszem, hogy lesz, aki döbrögit szeretné megfogdosni, mert akkora a szája a sarokban van, és az is 2014-es, igen, őt kerestem az előbb a szememmel, mert hát döbrögiről meg melyik gyerek ne tudná, hogy megérdemli a történet végére a büntetést, mert Matyit megveri háromszor is, ráadásul Grosmit Erik tervezte Döbröginek, akkora a szája, hogy szinte képes fölzabálni mindent maga körül, tehát a kapzsiságot, a harácsolást ez a száj kifejezi. Tehát lesz gyerek, aki ezt szeretné megérinteni, hogy valós-e ez a döbrögi figura, aki egy nagyon gonosz karaktert formál meg. De nem tudom, hogy nem szeretnék-e a Tündérlalának a kutyáját, ami egy papírmassé kasírozott kutya, hisz a gyerek meg szereti a kutyát, és pont olyan magasságban van, hogy teljes mértékig ugyanazt az arányt adja, mint az élő kutyaság. Tehát nem tudom erre a kérdésre, mert a kérdés jó, de fogalmam sincs, hogy melyik gyerek melyiket szeretné, Isten igazából.
De megérinthetik, igaz?
Meg, látom, hogy el vannak fordítgatva a kiállított bábok. Ez egyáltalán nem gond, pontosan azért próbáljuk mindig úgy rendezni a kiállításunkat, hogy nincsenek vitrinek, szekrények, kordonok, mert mit féltenék? Ezek már vannak. Ehhez jó hozzáérni, megállni, megsimogatni, örülni neki.
Én amikor érkeztem, ugye az előtérben is már bábok fogadják itt a kis látogatókat, és megkérdeztem, hogy ugye ez is a kiállítás része, és nem ennek valamilyen pszichológiai oka van, hogy ott már is ezek a megérinthető, testközelből megtapasztalható bábok fogadják a gyerekeket, méghozzá mi?
Nagyon izgalmas, úgy gondolom, a színházi tér, amikor bejön a gyermek, és a közönség fogadó tere, és sokan, nagyon-nagyon-nagyon sokan járnak hozzánk, ezt szerintem mindenki tudja rólunk, hogy közel olyan 30-35, de majdnem 40 ezer gyermek évente, és ez nagyon izgalmas, hogy hogy lép be, mit lát, mivel találkozik, és a mi fotófalunkon ott virítünk mi alkotók, a Seres Géza csodaszép fotóin nézzük a gyerekeket, ahogy megérkeznek, de ez mégiscsak egy személytelenebb, mert ha megismer, megismer, ha nem, nem, mert nem ez a lényeg. Csak az, hogy oda tettük magunkat, hogy mi várjuk őket vendégként. De mégis bábszínházba jön, és hogyha az első találkozás az azzal a mozdulatlan bábbal lesz, akit vagy látott még, vagy már, vagy nem látott, el se tudta képzelni, mekkora egy báb, mekkora lehet, miből lehet, mert ezeket is megérinthetik ezeken a nagyon szépen megfogalmazott kis székeken és mindenféle kis enteriőrökben, akkor elmúlnak akár a fenntartásai, a félelmei, és rájön, hogy ez pont olyan, mint otthon neki az a sok kis plüss macia állatkája, akiket ölelgethet, és akkor innentől kezdve, amikor meglátja majd egy következő előadásban megmozdulni valamelyiket, a ráismerés öröme egy nyugalmat hozhat számára, mert ezek között ott vannak a boszorkányok, ott vannak azok a lények, amelyek a mesékben negatív figurákat, karaktereket formálnak, tehát a báb az anyagból van, megérinthető, szerethető, mert megelevenedésében fogja hozni majd azt a figurát, amit a történet előír neki.
Nézőpontok címmel nyílt a Vojtina Báb Színház évadának utolsó kiállítása, melyen az elmúlt 5 év báb előadásait szokatlan szemszögből idézték meg az alkotó munkatársak, a tárlat június 17-éig látogatható, Láposi Terka kurátorral beszélgettünk az elmúlt percekben.